ez semmiképpen sem felhívás volt, ez egy kérdésfelvetés volt szerintem a művészek részéről is, hogy mi lenne, ha nem fizetnénk adót, úgyhogy ez ja, igen, semmiképpen igen. sem, és nem kapcsolódott semmiképpen sem de a műsor.
Elhatárolódunk tőle
teljesen. Végérvényesen és messze menőleg, igen.
A dal üzenetétől vagy tartalmától mi csak a ritmusra koncentráltunk.
Így van.
Így van. Na, meg arra, hogy mi történik az ENSZ klímacsúcson, ezen a COP 20, mennyi ez most, 8? Mert én nem vagyok optimista, tehát ilyen összeülős, elég gyenge megmondásokkal befejező összeröfenéseket, nagy megmondásokat, nem, hogy így a 80-as években tudtam volna elképzelni, akkor még lett volna idő. Itt egy kicsit én erősebb tempóban gondolkodnék, vagy valami nagyobb ígéretekkel, történésekkel, de ez az én szubjektív vállalásokkal, de ez az én szubjektív véleményem. Bart István jogásszal fogunk erről beszélgetni, a klímapolitikai szakértővel, a Klímastratégia 2050 intézet ügyvezető igazgatója és az Energiaklub elnökségi tagja. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
Mennyire van súlya ennek az ENSZ klímacsúcsnak? Történnek-e? Hagy-e nyomot ezekben a folyamatokban, ami itt a klímakatasztrófa elkerülését célzandó? Mit tudunk elmondani róla?
Hát én azt gondolom, hogy ezek a klímacsúcsok mindenképpen nagyon fontosak ahhoz, hogy előre haladjunk. Nyilván bocsánat, közben megy a zene, az engem nem tudom, hogy...
Mi nem halljuk, de majd akkor próbálunk visszavenni belőle. Neked. Jó, oké.
Jó.
Most jó?
Tehát, hogy most jó. Köszönöm szépen. Csak így nehéz volt. Na, tehát, hogy nagyon fontosak ezek a klímacsúcsok azért, mert ugye itt határozzák meg az államok azokat a vállalásokat, amiket otthon aztán ugye megvalósítanak az otthoni kibocsátás csökkentési politikájukban, és ugye az ENSZ tárgyalások mindig egy hivatkozási alapot jelentenek. Tehát azért tudunk, azt mondjuk, hogy azért fogunk pénzt költeni szigetelésre, vagy kazáncserére, vagy elektromos autókra, mert ilyen és ilyen vállalásokat tettünk. És ezek az államok ugye egymástól várják, tehát mindenki vár a másiktól vállalásokat, és van egy ilyen egymást erősítő folyamata ennek. Nyilván az ENSZ sosem megy olyan gyorsan, mint ahogy szeretnénk, mert ugye alapvetően, gondoljuk el, ez egy olyan folyamat, ahol ugye 193 állam gyűlik össze, és egyhangúság van. Tehát mindenkinek egyet kell érteni abban, amit ők vállalnak. Ugye ezért van az, hogy tulajdonképpen az ENSZ csak a kereteket határozza meg, azt mondja, ugye a párizsi megállapodás mondta ki 2015-ben, hogy a világ átlagos melegedését azt másfél 22 Celsiusokban fogjuk maximálni, és ennek kapcsán az évszázad második felére felhagyunk a fosszilis kibocsátást, tehát az emberi eredetű üvegházhatású gázkibocsátásokkal. És ugye gondoljuk el, hogy azért itt alapvetően túlnyomó részt demokratikusan megválasztott vezetők jönnek össze. Tehát ők, a mi választott vezetőink, azok egyben a mi választott követőink is. Ők csak annyit mernek vállalni, amiről aztán tudják, hogy mi is meg tudjuk emészteni ezeket. Tehát mindenki tudja, hogy hogyan kell csökkenteni a kibocsátásokat, nagyon egyszerű, meg kell drágítani a gáz, a benzint, meg az áramot. De hogyha ezt csinálja az ember, akkor ugye előbb-utóbb részben összedől a gazdaság, elveszíted a választásokat. Tehát, hogy nagyon nehéz ezt könnyen úgy csinálni, hogy ne borítsa fel tulajdonképpen a fennálló társadalmi és gazdasági rendet. És tulajdonképpen, ami itt történik, ez egyfajta egyensúlyozás, hogy úgy tenni a lehető legtöbbet, hogy közben ne okozzunk egy hatalmas nagy társadalmi felfordulást. Tehát mondjuk a nagy kibocsátók részéről ez van. A fejlett országok így állnak hozzá, köztük Magyarország is. Nyilván a fejlődő országok, tehát a legszegényebbek, mondjuk Mozambik vagy Angola, ugye az ő esetükben inkább az van, hogy őket ugye érintik a klímaváltozás hatásai, ugye a szárazságok, a tornádók, de nem igazán tehát ők nem tudják csökkenteni a kibocsátásaikat, mert minimálisak a kibocsátásaik.
Épp ezért kevésbé okozói is neki.
Tehát ők nem okozzák, igen, ők csak szívnak vele. Tehát ugye azt szokták mondani, hogy egy átlagos nigériainak a karbon lábnyoma az akkora, mint egy tipikus amerikai hűtőszekrényé. Tehát hihetetlen különbségek vannak a világon abban, hogy ki mennyit. Ugye most jött ki egy jelentés, amiben azt mondják, hogy a világ leggazdagabb 10%-a ugyanannyi kibocsátásért felel, bocsánat, nem, az 1%-a ugyanannyi kibocsátásért felel, mint a legszegényebb 60%. Tehát óriási nagy különbségek vannak, a klímaváltozás mindenkit érint, de a felelősség az egyértelműen a fejlett országok oldalán van, és a fejlett országokon belül is a gazdagok oldalán, tehát ez egy országon belül is így van. Ugye nyilván sokkal nagyobb a kibocsátása annak, aki, igen, nem tudom, télen árammal fűti a medencéjét, és hetente elrepül valahova, mint annak, aki meg ezeket a dolgokat nem csinálja. Tehát borzasztó sok belső ellenmondás van, és mindezeket a... És ennek keretében kell egy nagyon gyors gazdasági, technológiai átmenetet megvalósítani, ami számtalan társadalmi konfliktusra jár. Hát jól láttuk, hogy mit jelent az, amikor ugye jelentősen megemelik az energiaárakat. Ennél még sokkal durvábbakat is lehetne csinálni, hogyha tényleg radikálisan csökkenteni akarnánk a kibocsátásokat, de azért ugye az emberek csak módjával tudják ezeket.
Vagy hát itt volt a Covid, ugye, ami nem a klímához köthető, de egyszerre kellett az egész társadalomnak, vagy a globális, az egész emberiségnek lépnie, és micsoda zavarokat, meg ellenállást okozott bizonyos...
Tehát gondolhatjuk, hogyha ezt egy kormány szándékosan csinálná, akár a Covidot, akár az ukrán háború miatti energiaválságot, akkor nem lenne túl népszerű, ugye, egy ilyen.
Igen. Ez teljesen érthető egyébként, és figyelni és vigyázni kell ezekre a folyamatokra, csak én azért vagyok szkeptikus, mert nem tudom, hogy van-e időnk erre a finomkodásra.
Hát nem nagyon, tehát hogy az biztos, hogy kevés időnk van. Ugye a jelenlegi vállalások, amik eddig születtek, ugye a párizsi megállapodás, ugye azt alakít, a párizsi megállapodásból kialakult az a rendszer, hogy van egy közös cél, de mindenki egyéni felajánlások, minden állam egyéni felajánlásokat tesz. Ha összeadjuk ezeket a felajánlásokat, amik ugye arról szólnak, hogy mennyivel fogjuk csökkenteni a kibocsátásainkat, ha összeadjuk ezeket a felajánlásokat, akkor az jön ki, hogy körülbelül az évszázad végére olyan 2,8 Celsius foknál fog állni a melegedés, és ez még mindig túl sok, ugye nyilván, mert ugye legalább 2 Celsius alá kéne ezt szorítani. Tehát egyértelmű, hogy további vállalásokra van szükség. Ugye az érdekes, hogy ez egy ilyen folyamatosan egyre súlyosbodó folyamat. Ugye láttuk 2023-ban, hogy milyen súlyos változások voltak az éghajlatban, a közelmúlt legforróbb nyarát, őszét, és tulajdonképpen telét éljük most, és az egész világon ugye sokkal melegebb van, mint amire egyébként a klímatudósok is számítottak, tehát gyorsul a folyamat. De közben az a jó hír, hogy a megújulók elterjedése is hihetetlenül rohamosan zajlik, tehát hogy egyre több és több megújuló energiaforrás van. Ugye ma már jóval többet költ a világ úgy egészében, jóval többet költ megújulókra, mint például a fosszilis energiaforrásokra.
Igen, ez mennyi...
Hogy most már... Én csak azt akarom mondani, hogy itt zajlik egy technológiai átmenet, ami elég gyors, de még mindig nem elég gyors. Ugye van például egy terv, hogy most a klímacsúcson elhatározzák azt, hogy vállalják azt, hogy 2030-ra meg háromszorozzák a megújuló kapacitást. Tehát, hogy tulajdonképpen azt kell látni, hogy egyre súlyosbodik a helyzet, egyre drámai, de közben a kezünkben vannak a megoldások. Tehát, ez nem egy tudományos
csak
probléma.
Csak ki a gyorsabb, az meg mindig nem.
Aha. Pontosan, igen. Tehát, hogy mint egy szakértő egyszer azt mondta, hogy ez olyan, mint egy akciófilm, hogy ott ketyeg a bomba, de már ugye a hős már ott rohan a bomba felé, és akkor nem tudjuk, hogy sikerül-e időben semlegesíteni a bombát, vagy nem.
Igen.
Hát ugye nyilván...
Az mennyire vet árnyékot erre az összejövet, erre a klímacsúcsra, ennek a hitelességére az, hogy egy sivatagi ország klimatizált helységeibe repülővel érkező képviselők, a háttérben olajegyezményeket megkötni szándékozók molyolgatnak itt a konferencián. Ez ettől veszít a súlyából?
Hát ugye az, hogy repülővel érkeznek, az egy dolog, de ugye mivel... Hogy mondjam, ez egy globális dolog, ezért az emberek nagy része, tök mindegy, hogy hol van, tehát hogyha Kőbányán tartanak, akkor is ugye repülővel jönne az embereknek a nagy része. Tehát, hogy ez idáig rendben van. A másik pedig az, hogy ez tényleg olyan értelműen is egy globális dolog, hogy mindenkinek részt kell benne venni. Tehát, hogy a Kína ugye sok bajunk van Kínával, nyilván számtalan dolgot tudnátok mondani ti is, hogy mi a probléma Kínával, de a világ legnagyobb kibocsátója. Nem lehet azt mondani, hogy velük nem foglalkozunk, mert nem szeretjük őket, a rossz fejek, mert ugye ugyanazon a bolygón élünk. Ugyanez van az Emirátusokkal is, hogy ők is itt vannak, ugyanezen a bolygón, nekik is részük van ebben a történetben. De egyébként az tény, hogy ugye nyilván ők a saját érdekeiknek megfelelően próbálják alakítani ezt a történetet. Tehát, hogy nyilván nekik nem annyira az érdekük, hogy mondjuk napelemeket telepítsünk, hanem inkább az, hogy továbbra is használjunk olajat, viszont az abból származó széndioxid kibocsátást valahogy összegyűjtjük és felhasználjuk. Tehát ők mindig esetleg más technológiai megoldásokat találnának, de ugye a fogadó országnak a fő szerepe egy ilyen klímacsúcson az leginkább az, hogy létrehozzon egy megállapodást. Tehát, hogy ők, nekik az a feladatuk, nem annyira az a feladatuk, hogy a saját pecsenyéjüket sütögessék, hanem az, hogy a végén szülessen valami. Tehát nekik a legkínosabb végkifejletben az, hogyha nem
világos,
egy jó megállapodás.
Na hát ebbe bízunk. Ebbe bízunk, hogy lesz ilyen. Ugye 2 hetes a klímacsúcs, ugye?
December 12-ig okay. tartunk.
Na majd meglátjuk akkor, hogy milyen vállalások és ígéretek születtek, ott értékeljük majd a helyzetet. Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk, szép napot kívánunk.
Köszönöm szépen,
viszontlátásra.
Bartistán
jogásszal, klímapolitikai szakértővel, a Klímastratégia 2050 intézet ügyvezető igazgatójával, az Energiaklub elnökségi tagjával beszélgettünk.